édesvízi medúzák tekintetében nekem az merült fel bennem, amikor olvastam az önnel készült más sajtótermékek interjúit, hogy hova vezet vissza ez a történet. Tehát engem meglepett az édesvízi medúza magyarországi jelenléte, feltételezem, hogy önt kevésbé. Mi az első adat, amikor kutatók azonosítottak édesvízi medúza fajt Magyarországon?
A magyarországi első írott megjelenés az az 1960-as évekből származik, itt Bukhert Ádám nevét kell kiemelni. Ő volt az, aki szegedi akváriumokból, illetve Pécs környékéről, illetve a Dráva-menti vizekben mutatta ki először a fajt, tehát most már több mint 60 éve bizonyítottan jelen van az édesvízi medúza Magyarországon, tehát maga a jelenlét az egyáltalán nem újdonság. Az újdonság az az lesz, hogy egyre több helyen fordul elő, és egyre több helyen észleljük.
De az mit jelent, hogy szegedi, mondjuk, csak egyet kiemelk abból, amit mondott, akváriumban, ez nem azt jelenti, hogy valaki otthon tartott, hanem ez mit jelent?
Hát pontosan ugye ezeknek írásos nyoma van, tehát hogy ami úgymond természetes vízi megjelenés, az az őrtilosi holtágból előkerült nyom, tehát igazából ezt lehet elsőnek tekinteni, az összes többi az biztos, hogy nem természetes vízi megjelenés.
Hogy került vajon Magyarországra az első olyan példány, ami nem akváriumban, hanem természetes vízben fordult elő? Valaki megunta és kitette, mint egy ékszerteknőst, ilyen történeteket hallunk, vagy hogyan kerül egy édesvízi medúza Magyarországra?
Nagyon jó a kérdés, amit ki kell emelni egyből, hogy ugye a medúza forma az csak az egyik élet formája ennek az állatnak, van ennek egy rögzült formája, a polipforma is. Tehát az, hogy hogyan terjed a faj, ez az életciklusán keresztül több stádiumban is lehetséges. Én azt feltételezném egyébként, hogy ugye nem a medúza egy törékeny kis életforma, hanem inkább a polipforma az, ami különböző felületekhez tapadva, vagy van egy kitartó képlet egyébként a fajnak, ami inkább jobban terjedhet, és hát nem aktív, szándékos terjesztésekre kell itt gondolni, hanem mondjuk passzív módon, vagy véletlenül való terjesztéssel.
De most a passzív vagy véletlen alatt úgy érti, hogy valaki nem akarta belejteni a vízbe, de belejtette, vagy azt, hogy valamihez oda tapadva, mint mondjuk madaraknál, más fajoknál szokták ezt mondani, hogy mondjuk madaraknak a lábához tapadva jön mondjuk egy magocska valahonnan, ami aztán a következő évben kisarjad. Na most ez egy polip formában lévő medúzánál, ez egy életképes dolog?
Megmondom őszintén, hogy én ilyen kutatásról nem tudok, hogy mondjuk a madarak kifejezetten a medúzának polipformáját, vagy a kitartó képletet terjeszthetik-e. Feltételezhetően mondjuk egy közeli vízhez előfordulhat a terjesztése. És igen, arra gondolnék, hogy mondjuk egy hajó ballasztvízzel, vagy hát például az európai kontinensen is, ugye az összekötött vízi útvonalak mentén akarva, akaratlanul is segítődhet a terjesztése a fajnak.
A ballasztvíz az mit jelent? Nem vagyok egy nagy hajós ember, segítsen megérteni ezt a kifejezést.
Ugye a kiberakodás kapcsán, tehát annyira, hogy mennyire van leterve egy hajó, egyébként én sem vagyok hajós téren képzett. Én gondolom, hogy maga a hajótestbe engedett vízzel tudják a hajó merülési mélységét állítani, és hogyha valahol beleenged a hajótestbe vizet, vagy ezt a ballasztvizet, utána pedig az kipréseli, akkor itt egy olyan akaratlan terjesztés fordulat elő, hogy valamilyen formáját. Egyébként nem csak a feltételezhetően az édesvízi medúzának, hanem sok más invazív fajnak a terjedését is segítheti.
Na jó, de akkor honnan jön az a hajó, ami édesvízi medúzát hozhat magával a hajóban lévő vízben?
Akkor így egy kicsit tágítva a nézőpontot, az első európai megjelenése vagy leírás az 1880-as. Itt a William Soverbőit kell megemlíteni, a Királyi Botanikus Társaságnak volt a titkára, és ő találta meg egy amazonasi tündérrózsás vízben, tehát a botanikus kertben találta meg először. Egyébként az európai kontinensről van korábbi leírása a fajnak, szürke irodalomban, ami nem tudományos szempontból leírású volt, hanem fellelhető. Tehát, hogy bizonyítottan korábban jelen volt, de tudományosan 1880 az, amikor Európában az első megjelenést datáljuk. Egyébként a faj kínai eredetű, tehát a Yangtze folyóvidékéről származik, ahol nagyon elterjedt, őshonos a faj, méghozzá annyira, hogy saját neve is van, tehát barackvirág halnak, vagy barackvirág legyezőnek hívják, mert a baracvirágzás alkalmával szokott tömegesen megjelenni. Tehát egy Kínából terjedő invazív fajról van szó, ami egyébként az Antarktisz kivételével az összes kontinensen jelen van, tehát az egyik legjobban elterjedt gerinctelen fajról van szó.
Van-e változás az előfordulás gyakoriságában? Tehát az, hogy most az újságírók inger küszöbét elérte a téma, az annak az az oka, hogy ez érdekes, mert szerintem egyébként az, vagy itt van egy jelenség, amit valaki kifigyelt és megtalálta önt, mint aki ezt meg tudja osztani velünk. Tehát most több édesvízi medúza van Magyarországon, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt?
Igen, tehát mi mellékesen kutatási eredményként találtuk meg hazai bányatavakban 2007-ben, ott kifejezetten tiszta vízű, nagy mélységű bányatavakat kerestünk, és számunkra is meglepő volt az édesvízi medúza jelenléte, holott igazából az irodalomban kutatva mi is megtaláltuk ugye ezt az 1960-as hazai őrtilosi előfordulást. Azóta viszont kifejezetten pedig 2000 után egyre jobban nőtt a hazai megjelenések száma, és már nem csak tiszta vízű mély bányatavakból, hanem egyébként úgymond eutrófabb, tehát hogy tápanyagban gazdagabb vizekből, holtágakból is előfordul, és hát az idei év is szuper példa arra, hogy ugye dunamenti holtágakból és egyre több helyből jelzik a fajnak az előfordulását. Itt még egyszer kiemelném, hogy itt most a medúza előfordulását jelzik, a polip az feltehetően sokkal jobban elterjedt, csak ugye az sokkal nehezebben észlelhető. Tehát én azt mondanám, hogy a faj nagyon régóta jelen van, Magyarországon is nagyon régóta jelen van, a polip formája feltehetően sokkal jobban elterjedt, mint a medúza, és ami mostanában történik az az, hogy a polip formáról sokkal gyakrabban vált medúza formává az állat.
Mert hogy kedvezőbb neki az életkörülmény? Mi kell ahhoz, hogy a polip formából, a legalábbis tengerből, meg fotókból jól ismert medúza alak létrejöjjön?
Kísérletes bizonyítékok vannak, és az egyik alapparaméter, amit elsőként mindenki tesztel, illetve kapcsolhatóan jelenleg is zajló globális felmelegedés, az a hőmérséklet, jelen esetben a vízhőmérséklet. Van egy minimális hőmérséklet, ez olyan 25-26 Celsius fok körül van, ami szükséges ahhoz, hogy a polipforma medúzára váltson. Ugyanakkor ez sokkal bonyolultabb. Ugye kísérletesen tesztelhető az, hogy a hőmérséklet az milyen hatással van erre a váltásra, de az, hogy egy faj megtelepedjen egy új élőhelyen, illetve itt igazából kettő megtelepedést is ki lehet emelni, egyrészt, hogy a polip forma meg tudjon jelenni, illetve a medúza forma, hogyha egyrészt, hogy megjelenjen, illetve hogyha megjelenik, fönn tudjon maradni. Szükséges az, hogy ott az élőhelyben az ő táplálkozási igényei rendelkezésre álljanak. Erre is partnereknél történt kutatás, hogy vajon különbözik az őshonos kompetitor fajokhoz képest az ő táplálkozási igényük, és például érdekes kutatási eredmény volt, hogy a polip forma a mindenki által jobban ismert hidra állathoz képest teljesen különböző táplálkozási igényel jelentkezik, és feltehetően ez kiváló segítség számára, hogy új élőhelyeken telepedjen meg.
Erre mindjárt visszatérünk, csak az előforduláshoz még hagyjuk olyan vissza egy kérdést, mert az előbb szóba hozta a bányatavakat,
igen,
és közben az jutott eszembe, hogy a bányatavakban viszont nem szoktak hajózni. Tehát hogyan kerül egy bányatóba a medúza, a kérdést hagyd tegyem föl önnek, hogyha nem egy hajó vizével érkezik.
Igen, teljesen jogos a kérdés. Erre azt mondanám, hogy valamelyik életformának a passzív akaratlan szállításával, pontosan nem tudom megmondani, hogy melyik. Viszont ugye beszéltünk bányatavakról, beszéltünk olyan holtágakról, amikhez hozzá nyúltunk, mert mondjuk folyókról választottuk le, vagy módosítottuk a folyók vízjárását, és belenyúltunk a természetes hidrológiai ciklusukba. Előfordulások kapcsán egyre gyakrabban előkerülnek például dunamenti kikötők. Tehát, hogy ami közös ezekben az élőhelyekben, az az emberi jelenlét, az emberi zavarás. Tehát, hogy nem feltétlenül emelném ki azt, hogy mondjuk csak bányatavak vagy tiszta vízű élőhelyeken fordul elő, hanem zavart élőhelyeken.
És akkor visszaugorva az előző felvetett gondolataihoz, táplálkozás tekintetében, meg kedvező élethely tekintetében, mi a különbség a táplálkozásban, amikor még ebben a polipalakban van, meg tegye meg, hogy elmondja, hogy mit jelent ez a polipalak, mert én a fotó alapján már értem, meg a videó alapján, hogy ez micsoda, csak szerintem a hallgatóink sokkal más jellegű dologra asszociálnak, mint ami ez. Tehát a polipalak az mégis micsoda.
Ez egy helytelő, rögzült életformája a medúzának, egy vastagabb kukacszerű formát kell elképzelni, egy kicsit áttetsző, vizes, fehéres életformát, ami egyébként ugyanúgy ragadozó, mint a medúza forma, tehát ő a környezetében lévő apró állati szervezeteket próbálja elkapni, például kerekesférgeket, és azok azokon keresztül, azok elkapásával táplálkozik. Itt néhány milliméteres élőlényre kell gondolni, és ezért is emeltem ki, hogy maga a polipformának az észlelése az kifejezetten nehéz. Tehát keresni kell. Kollégám a tapasztalata például a ráckevei Duna mentén, hogy fűzfa gyökéren gyakran fordul elő, és ő amikor keresik például szemléltető szempontból kell neki egyedet találni, akkor ez egy kiindulási helyzet, hogy fűzfa gyökéren keresgél ezt a polipformát.
És a medúza alak az nagyobb ennél a pár milliméternél? Az mekkora?
Igen, a medúza forma maximális mérete olyan 2-2,5 centiméter, tehát a kifejlett egyednek. Ugye itt a polipformából nem is minden esetben fejlődik medúza formává, amikor medúza formává fejlődik, akkor is ez lehet egy ilyen leválási folyamat, tehát úgy kell elképzelni, hogy ez a kis nyúlvány egyre jobban folyamatosan nyúlva képződik egy ilyen átmeneti polip medúza formává, és utána válik le róla a medúza forma. Itt, hogyha kiemellettem egyébként az egyik kollégám, Vecz Ámos jelentetett meg az Élet és Tudományban egy rövid cikket, amihez videót is csatolt, egy titokzatos átalakulás képei címen, tehát, hogy aki érdeklődik ennek a folyamat iránt, az meg tudja találni képileg is, illetve videó formájában is, hogy ez hogyan történik, ez az átalakulás.
Azt jól foglalom-e össze, hogy az, hogy a medúza formát föl tudja venni, az ennek a hátterében, ennek a gyakoriság, egyre gyakoribb hátterében a klímaváltozás nevezhető meg okként, tehát, hogy amiatt melegebbek a vizek, amiatt alkalmasabbak az életkörülmények, ez mondható?
Biztosan, hogy alkalmasabbak tehát a környezeti paraméterek arra, hogy a medúza gyakrabban előforduljon. Amit igazából nem tudunk, vagy egy kicsit árnyalni szeretném a képet, az az, hogy mondjuk a medúza észlelése is előfordulhat, hogy azért gyakoribb, mert mondjuk ezek a klímaváltozás hatására ezek a vizek stagnálnak, kevésbé felkeveredettek, mondjuk a lebegtetett anyagot, hogyha tartalmaznak, tehát igazából az átlátszóság növekedésével is előfordulhat, hogy egyre gyakrabban észleljük ezeket a fajokat. Ugyanakkor én az édesvízi medúzát egy nagyon jó indikátornak tartanám a globális klímaváltozás hatásai mentén, tehát az ő előfordulása valóban indikálhatja az egyre jobban felmelegedő vizeket.
A medúza formájában mit fogyaszt?
A medúza forma mikroszkopikus állati szervezeteket fogyaszt, úgynevezett zooplanktont, kis rákokat, kerekes rákokat, de igazából nagyon pici halakat is elkaphat. Pontosan ezért, ugye a polipnál kiemeltem, hogy teljesen más a táplálkozási stratégiája, mint az őshonos hidrának. Történt a medúza formának összehasonlítása, őshonos halak, illetve a kauborusz lárva, tehát az üvegférget emelném ki, amik ugye Európa szerte elterjedt élőlények, és ezeknek igazából kompetitora a medúza, tehát ugyanazt a kisrák, illetve zooplankton szervezetcsoportot fogyasztja, amit az őshonos kishalak, vagy mondjuk a kauborusz lárva.
Ahol megjelenik édesvízi medúza, és elfogyasztja ezeket az ön által felsorolt élőlényeket, ez okoz-e változást annak a víznek az ökoszisztémájában?
Ennek lehet egy olyan hatása, hogy a zooplankton kifaláson keresztül még egy táplálkozási szintet lentebb lépve a növényi plankton, a fitoplankton mennyisége esetleg növekedhet is annak hatására, hogy az őket elfogyasztó zooplanktont elfogyasztja a medúza.
És akkor ez hosszú távon milyen következménnyel járhat mondjuk egy dunamenti holtágban?
Hát itt mondjuk ketté választanám azt, hogy a rendszerben sok tápanyag van, vagy nem. Ahol sok tápanyag van, és a zooplankton szervezeteket elkezd élni a medúza, ott előfordulhat a növényi biomasszának a felszaporodása, tehát mondjuk zöldebbek lehetnek, tehát vízminőség szempontjából problémásabbá válhatnak ezek a vizek.
És azokra az fajokra nézve, amik elől elhalászhatja a táplálékot a medúza, az ő visszaszorulásuk az prognosztizálható-e, tehát az őshonos fajoké?
Jó kérdés. Azt mondanám, hogy feltételezhetően igen. Tehát amikor kialakul egy medúza virágzás, tehát amikor tömegesen fordul elő, akkor a jelenlévő úgynevezett biomassa tömegnek akár a 40%-át is adhatják ezek a medúzák. Ha belegondolunk, ugye megjelenik egy invazív faj, elkezdi a jelenlévő táplálék szervezeteket fogyasztani, mindenképpen átalakítja azt a táplálékhálózatot, ami jelen volt, és ez ahhoz vezet, vagy vezethet, hogy más csoportok, őshonos csoportok visszaszorulnak, vagy kevesebb táplálékhoz jutnak.
És a medúza, az tápláléke valamelyik egyébként őshonos állatnak, aki a vízben vagy a víz közeléből táplálkozik?
Nagyon sokáig ugye az volt a feltételezés, hogy a medúza formában igazából megreked ez a táplálékhálózat. Újabban konkrét példákat nélkülözve most már azért feltételezhető, hogy igazából lehetnek ennek a medúzának fogyasztói. Itt tényleg annak a függvénye, hogy milyen élőlénycsoportok vannak jelen, itt nem emelnék ki konkrétan fogyasztót.
Miért nem emel ki? Nincs még elég adat?
Hát én azt mondanám, hogy nincsen elég adat. Ugye a medúza formával egyébként az is a probléma, például kísérletes tekintetben, hogy nagyon hamar elhalálozik, tehát hogy nem könnyű kísérletesen tartani, tehát nehezen végezhető vele kísérlet.
Ha már az elhalálozását hozza szóba, át tudnak telelni ezek a medúzák ezekben a holtágokban, vagy hogyan, meddig él egyáltalán természetes közegben? Tehát akkor a laboratóriumban nem sokáig, a faddombori Duna holtágban meddig?
Ugye a medúza előfordulása az mindig nyárhoz, illetve őszhez kötött, tehát áttelelni biztosan nem telel át a medúza, hanem valamelyik életformája, vagy a polip, vagy pedig egy kitartó képlet lesz az, amelyik át fog telelni, és a következő évben újra kezdődik igazából a folyamat. Nem is biztos, hogy minden évben ugyanazon az élőhelyen mondjuk a medúza forma meg fog jelenni, de feltételezhetően a polip forma át fog telelni, igen.
És hogyan szaporodnak egyébként a medúzák?
Szaporodásuk az lehet szexuális úton, tehát hogyha a medúza formából mind a két szex jelen van, és megfelelő egyet szám van, akkor ugye lehetséges a szexuális szaporodása az állatnak. Hogyha ez nem történik, vagy nincsen jelen, egyébként ez is aktuális kutatási irány, hogy milyen arányban fordulnak elő a nemek, van olyan, hogy csak az egyik nem fordul elő, hogy ennek mi lett az oka, ez jelen pillanatban nem ismert. Maga a szaporodása nem a medúza formához kötött, az a polip formának például a bimbózása, tehát hogy az állat szaporodásához nem feltétlenül szükséges a medúza forma.
Ez segítheti jobban az elterjedését egyébként, ha jól gondolom.
Abszolút, abszolút segítheti, tehát őnek nem kell a szaporodáshoz, illetve a terjedéshez medúza formává változnia. Ő tud szaporodni, telepet képezni, bimbózni, leválni, új telepet képezni polip alakban is, és ezért is feltételezzük azt, hogy maga polipforma sokkal elterjedtebb, mint a medúza.
Itt főleg dunai holtágokról, meg bányatavakról beszéltünk előfordulás tekintetében. Változhat-e ez a jövőben? Tehát mondjuk a Balatonban van-e, lesz-e ön szerint édesvízi medúza, vagy a Velencei tóban, vagy folyóban, Dunában, Tiszában? Mit prognosztizálna, vagy mit gondol?
Ugye, amikor átgondoljuk, hogy potenciálisan hol fordulhat majd elő a faj, ott elsősorban, tehát mint limitáló tényező a fizikai környezetet emelném ki, tehát mondjuk egy folyóban, ami nagyon turbulens, nagyon turbid, ott nem fog előfordulni maga a medúza forma. Egyrészt tehát a törékenysége miatt sem, másrészt ugye a táplálkozáshoz ő neki szüksége van arra, hogy felpumpálja magát a vízoszlopban, majd utána csápjait elengedve, kiülepedve tud igazából táplálkozni, tehát egy turbulens közegben nem fog a medúza forma elszaporodni. Most a Balaton-Velencei tavat említette, ezek ugye sekély, felkeveredő rendszerek, nagyon sok lebegtetett szemcsével, hordalékkal. Nem feltételezném, hogy elő fog fordulni tömegesen a medúza forma, vagy hogyha megjelenik, az mondjuk azt indikálhatja, hogy ezek a rendszerek egyre kevésbé keverednek. Tehát el tudok esetleg képzelni előfordulást, a közeljövőben nem prognosztizálnám.
Most jól értem, hogy ezzel azt mondja, hogy ha mégis megjelenne, akkor az azt jelenteni, hogy valami megváltozik a Balatonban mondjuk?
Abszolút. Mondjuk a Balaton esetében ugye egy Közép-Európa legnagyobb sekélytaváról van szó. A nagy felszínből kifolyólag ugye a szél elég könnyen át tudja keverni. Tehát ott az a fizikai környezet, amit kiemeltem, ott valószínűleg annyira dinamikus marad, hogy nem valószínűsíthető a medúzának az előfordulása.
Föl kell tennem egy olyan kérdést, amiben biztos vagyok, hogy a laikus hallgatóinknak lehet, hogy már zavarja őket, hogy nem ez volt az első vagy második Aha. kérdésem. Szerintem sejt is, hogy mire gondolok. Az édesvízi medúza az csípe, tehát kell-e attól tartani, hogyha valaki valamelyik Duna holtákban, nem tudom, szabad egyáltalán fürödni ezek a holtákban, vagy nem, de hogyha mégis belenyúl a vízbe, találkozik egy medúzával, hogy az valamilyen sérülést tud-e okozni egy ember számára?
Nem fog sérülést okozni ember számára, tehát hogy nem fogja megcsípni az embert. Én azt szoktam mondani, hogy nyugodtan kézbe a vízzel együtt kiemelhető, megvizsgálható.
És laikusoknak mennyire ajánlja ezt egyébként, hogyha találnak medúzát, akkor ezt megpróbálják kiemelni, megnézni, vagy ennél azért fürgébbek, és nekünk nem fog menni, csak kutatónak a kis petri csészéjével.
Szerintem fog menni, tehát ő nekik a kis pumpát. Most már ugye azért vagyok könnyű helyzetben, mert rengeteg videó elérhető, hogy hogyan néznek ki ezek az élőlények, hogyan mozognak, tehát egy kis pumpáló ernyő szervezetek. Én szerintem utolérhető, szabad kézzel és kiemelhető, hogyha a vízfelszín közelében fordulnak elő. Egyetlen egy fajuk, tehát ez a Craspedacusta szóverbői az, ami Magyarországon előfordul, biztosan, hogy nem fog sérülést okozni a vizsgálónak.
És más fajta egyébként ön szerint várható, hogy elterjedhet, vagy megjelenhet Magyarországon?
Kettő invazív faja van ennek a genusznak. Hogyha igazából a globális elterjedés és az ismert az a szóverbői, esetleg a másik invazív fajnak a megjelenése, én nem mondanám azt, hogy várható, de hogyha valamelyiket esetleg várni kell, akkor ugye a másik invazív fajtnak a megjelenését várnám esetleg.
Ugye említette, hogy az őshonos, ez az édesvízi medúza Kínában őshonos. Kínai szakirodalmat tudnak-e forgatni, vagy annyira egzotikus a kínai nyelv, hogy a latin, angol, német tudással lesz kevésbé elérhető, illetve kínai kutatókkal vannak-e kapcsolatban? Tehát, hogy tudnak esetleg számítani az ő általuk már megismert tudásra, vagy itt más a helyzet, mert más életkörülmények között ér ez a faj Magyarországon, ezért kell saját kutatásokat végezni.
A mi kutatócsoportunk az elsődlegesen a planktonra fókuszál, tehát pontos azokra a szervezetekre, amiket a medúza fogyaszt, tehát nekünk a korábbi években kifejezetten medúzára irányuló kutatásaink nem voltak. Jelen pillanatban van 3 kutatási projektünk beadva, amivel szeretnénk ugye kutatási pénzt nyerni ahhoz, hogy kutathassuk. Az egyik ilyen projektünk az kifejezetten a dunamenti kikötőkre fókuszálna. Itt egy német kollega, a pályázó, ő Kanadában az édesvízi medúzát kutatta, illetve tengeri medúzákkal kapcsolatban is ő neki nagy tapasztalatai vannak. Ő az, aki a kutatását úgy kezdte, és ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy az úgynevezett szürke irodalmat is próbálta feltérképezni és fordítani, tehát ő az, aki úgymond szánt rá időt arra, hogy utána ment nem csak az angol nyelvű irodalomnak, vagy esetleg francia-német irodalomnak, hanem mondjuk a kínai irodalomnak is. Sokkal nehezebb, de igen, tehát hogy van ilyen törekvésünk. Jelen pillanatban a kapcsolatrendszerünk az inkább Németországra terjed ki, tehát kifejezetten kínai kutatói kapcsolat nincsen az édesvízi medúza kapcsán. A célunk az, hogy ez a kutatási irány elindulhasson itthon. Ugye kiemeltem a dunamenti kikötőket, Egy másik, ami irányba próbálkozunk, az az, az észlelési adatoknak a sokkal jobb gyűjtése. Itt Dunamenti élőhelyeken szeretnénk majd egy olyan applikációt fejleszteni, amivel az észlelési adatok térben és időben gyűjthetőek, és ezeket fogjuk tudni a későbbiek folyamán elemezni.
Balaton esetében emlékszem olyanra, de a konkrét halfajra sajnos nem, de hogy valamelyik invazív halnál úgy emlékszem, hogy volt olyan felhívás a horgászok felé, hogyha azt a bizonyos halat kifogják, akkor azt ne engedjék vissza a Balatonba, mert hogy a hazai őshonos fajokat veszélyezteti az ő jelenléte, elveszik a táplálékot meg az élőhelyet előlük. A medúzák esetében van-e ilyen törekvés, hogy meg kellene próbálni őket visszaszorítani ezekről az élőhelyekről? Most ezt nem mondom, hogy felhívást tesznek, hogy fogjuk ki őket és ne dobjuk vissza, de hogy érti bizonyára, hogy mit akarok kérdezni, tehát hogy ez mekkora veszélyt jelent a hazai élővilágra, vagy egyelőre ez kis számú, és most tudományos szempontból megfigyelik, elemzik, és később hozhatnak, vagy javasolhatnak a döntéshozóknak erre valamit, hogy kell ezzel medúza jelenléttel kezdeni az édesvízben Magyarországon valamit, vagy nem.
Az édesvízi medúza jelenlét kapcsán szerintem ez nem megvalósítható, vagy nem elvárat az, hogy akkor most fogjuk ki az összeset. Egyrészt ugye említettem, hogy a polipforma valószínűleg olyan helyeken is ott van, ahol még nem észleltük, tehát kifejezetten keresni kell ahhoz, hogy megtaláljuk. Az a feltételezésünk, hogy nagyon-nagyon sok víztérben jelen van. Maga a medúza forma pedig egyrészt, ha jelen van, akkor sem minden esetben észlelik, mert mondjuk a vízoszlopon belül nem látható. Egy törékeny kis kocsonyás élőlényről van szó, tehát hogy ennek mondjuk a kihálózása sem lenne egy egyszerű dolog. Tehát én azt mondanám, hogy ezt az irányt ezt el kell engednünk. Most kutatói szempontból, ami minket érdekel, az még mindig ez a feltárás része, hogy ahol megjelenik ott, azon kívül, hogy feltételezzük, hogy a vízhőmérsékletnek nagyon fontos szerepe van, miért jelenik meg. Például egy dunamenti kikötőnél van-e olyan karakterisztika, ami mondjuk elősegíti azt, hogy a medúza előforduljon, vagy egy medúza virágzás előforduljon. Ha előfordul, akkor a helyi plankton közösségre, tehát növény és állati mikroszervezetekre milyen hatással vannak. Tehát én azt mondanám, hogy hazai szempontból még mindig egyrészt nem indultak el ezek a kutatási irányok, nagyon reméljük, hogy a következő egy éven belül, amennyiben sikerül forrást találni, el tudjuk ezeket a kutatásokat indítani, és utána lehet majd megfogalmazni esetleg stratégiákat arra, hogy hogyan lehet mondjuk a terjedést lassítani, vagy egyáltalán szükséges a terjedést lassítani.